kellemes időtöltést, és szép vasárnap délutánt is kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. A Sajó völgyében is csökkent a légszennyezettség mértéke, új játszóteret adtak át Egerben, Kazincbarcikán 2 évtizede ingyenes a parkolás, de egyre több parkolóhely kell. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően az utóbbi években jelentősen csökkent a levegőben a szállópor mennyisége hazánkban. A Hungaromet adatai szerint az értékek az egész országban megfelelnek a vonatkozó uniós követelményeknek, közölt az Energiaügyi Minisztérium az MT-vel. Azt írták, a leginkább érintett területek adatai is egyértelműen javuló tendenciát mutatnak, legutóbb a Sajó völgyében, amely terület 2023 óta teljesíti a PM10 szennyezettségre vonatkozóan előírt uniós határértékeket. A kormány 2020-ban a korábbi PM10 kibocsátás csökkentésére irányuló program kibővítésével elfogadta az országos levegőterhelés csökkentési programot. A minisztérium közlése szerint a levegőminőség javítása érdekében 2019-ben indult Hungary Life integrált projekt pedig 10 magyar településen 8 régiót lefedve javított az értékeken. Új játszóteret adtak át az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola, fejlesztő nevelés oktatást végző iskola és kollégiumban. Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója elmondta, a fejlesztés során játszótér és a körülötte lévő járda kialakítása valósult meg, részben pályázati összegből, részben adományból.
Amit most átadtunk, ez egy közel 12 millió forintos beruházásnak az eredménye. A játszót és a hozzá kapcsolódó járda és kerítés kapunak a kialakítását tartalmaz ez. Részben adományból, az Egri Rotary Klub adományából, mint egy 1,5 millió forintos értékű kerekesszékes mozgássérült játszótéri elem került beépítésre a játszótérbe. Másrészt pályázati forrásból, az FOP 416-os pályázatból, amelynek kedvezményezette az Egri Tankerületi Központ volt, került kialakításra még 2 játszótéri elem. És hát az egésznek a telepítése, valamint az új járdának, kapunak a kialakítása pedig a tankerület költségvetési forrásából valósult meg. Ez egy teljesen barna mezős beruházás, egy teljesen új. Itt egészen most a körülmények voltak korábban. Egy pályázat eredményeként alakítottuk ki az épületnek ezen bejáratához ezt a mozgássérült bejáratot, és akkor úgy gondoltuk, hogy emellé praktikusan elhelyezhető. Tehát egy teljesen új beruházás eredményeként valósult meg, teljesen új játszótéri elemekkel.
A játszótér egyik játékeleme az Egri Rotary Klub adományának köszönhető. Erről dr. Dávid Máriát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének intézetigazgató főiskolai tanárát kérdeztük.
Mindig, amikor a patakparti kacsapartit, ugye már most a idén 6. alkalommal rendeztük, ugye ez volt az 5., és mindig, amikor az van, hogy indítunk egy ilyen projektet, akkor hogy mi legyen a cél, ezt körbejárjuk, és én ugye itt a gyógypedagógiai intézmények kapcsolatban vagyok, és megkérdeztem őket, hogy van-e valami olyan, amire szükségük lenne, segítséget jelentene. Ezeket a kéréseket vittem tulajdonképpen a klub elé, és a klub egyhangúan támogatta ezt a dolgot. És az az igazság, hogyha már így ilyen nagy nyilvánosság előtt szólhatok, akkor tényleg Eger város lakosságának szeretném megköszönni, vagy hát lehet még az odautazó turistáknak is, de ők nem biztos, hogy hallják, hogy azt tapasztaltam az egész szervezésben, tehát a 20-23-as kacsaparti szervezésben, hogy mindenki borzasztóan nyitott volt, mindenki mellé állt az ügy mellé, persze vihetjük a jegyet, akkor ott ők vállalják Turinformban, hogy lehet hozzájutni. Tehát akárkit megszólítottam ezzel az üggyel kapcsolatban, mindenki rendkívül nyitott volt, és én nagyon hálás vagyok ezért, mert nyilván az ötlet a klubé, meg az a munka, amit ebbe, hogy gyűjtöttük ez a klubé, de mégis az adományok azok ugye a lakosoktól jöttek létre. Ugye ez egy kerekesszékes körforgó, általában az integrált játszótereknek az a jellemzője, hogy lehetővé teszik azt, hogy különböző sérüléssel rendelkező gyerekek és évgyerekek együtt vegyék igénybe ezt, és ugye pont ez a jelentőség ennek a kerekesszékes körforgónak, hogy ugye be lehet ülni kerekesszéke, be lehet tolni ebbe a körforgóba, és mellette pedig ilyen sima ülőkék vannak, hogy a többi gyerek is rá tudjon ülni, és hogy együtt tudjanak játszani a mozgássérült gyerekek és azokkal, akiknek ilyen jellegű problémája nincsen. Azt gondolom egyébként, hogy magának a társadalmi integrációnak borzasztó nagy jelentősége van, és annak is, hogy kicsi koruktól a gyerekek találkozzanak atipikusan fejlődő társaikkal, és erre a játszótér az egyik legalkalmasabb terep. 1.500.000 forint volt körülbelül a kerekesszékes körforgó, és a másik adomány, ami még a 2023-as kacsapartiból volt, az ugye a Mlinko István Egységes Gyógypedagógiai Intézménynek ez a hallássérült és beszédfejtékos gyerekeknek az Egységes Gyógypedagógiai Módszertan Intézménye, oda pedig 4 kerékpárt adományoztunk. Ennek az az oka, mert hogy amikor valaki hallássérült, akkor ugye a közlekedésben való részvételni fokozottan oda kell, hogy tudjon figyelni, és ugye itt erre fordítanak nagy figyelmet, ezért kérték, és ezért kapták ezt az adományt.
Kazincbarcikán 2 évtizede ingyenes a parkolás, egyre több az autó, ezért további parkolóhelyekre is szükség van. Ennek megoldására a frekventált helyeken újszerű megoldásokat talált az önkormányzat. Így lesz a nem használt járdából vagy a lebontásra ítélt épület helyéből is parkoló, védve ugyanakkor a város zöld területeit. A részletekről Klimon Istvánt, Kazincbarcika alpolgármesterét hallják.
Hogyha arra gondolok, hogy a hasonló méretű településeken, mint Kazincbarcika, legalább részben van kialakítva fizetős parkolás, akkor talán Barcika szintén egy üdítő kivétel ezen sorból, hiszen ezt az idáig nem vezettük be. Többször felvetődött annak a lehetősége, hogy így például lehetne könnyíteni az áruforgalmat és akár a rakodási időket, valamint azoknak az embereknek, akik az autójukkal mennek mondjuk a pékségbe vásárolni pékárút, hogy így gördülékenyebbé válni, hiszen nem hagyják ott az autójukat, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy 1 óráig vagy 2 óráig ingyenes a parkolás, azt követően viszont díjat kell fizetni, tehát ilyen nem már gondolkodtunk, de ez ideig ez bevezetésre nem került. A járdának megfelelő teherbírásnak kell lenni, hogy a személygépjárművet meg tudja tartani, ugyanakkor lehessen közlekedni a gyalogosoknak is. És itt például egy olyan járdaszakasz található, amit a gyalogos közlekedésre nem vettek igénybe a gyalogosok, és a teherbírás pedig megfelelő ahhoz, hogy elbírja az autót.
Kettőezer-tizenkettő óta töretlen népszerűségnek örvend Eger városában a Kamara Opera Fesztivál, amelynek idén a Legendák nevet adták. Legendás történetekkel, szerzőkkel és előadásokkal találkozhatnak október 25-től november 5-ig az érdeklődők a városban. Gyermekopera, jazzopera, élőfilmopera, kortárs monooperák, korhű barokkopera szerepel a gazdag kínálatban. Gulyás László Eger alpolgármestere hangsúlyozta, a városnak kiemelten fontos ez az esemény, hiszen nem csak hazai, de világszinten is unikális rendezvényről van szó.
Alapvetően az Egri Szimfonikus Zenekar nagyon fontos az önkormányzat számára. Ez a saját együttesünk több mint 60 éves múltra tekint vissza. Van egy fantasztikus művészeti vezetője, Szabó Sipos Máté, aki évtizedek óta vezeti ezt az együttest, amire miattán lehetünk büszkék. Ennek az együttesnek az egyik unikális programja a Kamara Opera Fesztivál, ami azért is unikális, mert országosan egyedülálló, tehát sehol az országban így, ilyen formán darabok nem születnek meg egy fesztivál keretein belül. Nagyon szimpatikus, hogy minden évben törekednek arra, hogy a gyermekektől kezdve az idősebb korosztályig mindenki megtalálja a fesztivál program kínálatában azokat a koncerteket, eseményeket, ami iránt érdeklődik. Most egy picit bevonták a gasztronómiát, és ami személy szerint is nagyon, nagyon szimpatikus új helyszínt is bemondtak, ami eddig nem volt. Minden évben készülnek egy olyan operával, ami csak ide készül el, és kifejezetten erre az adott fesztiválra készül az a program. Úgyhogy ez egy igazán minőségi, bátran mondhatom, hogy ez Európa bármelyik nagyvárosában is lehet olyan programkínálatot hoznak ide, ami versenyhelyzetet teremtett akár a budapesti, akár az egyéb nagyvárosoknak a kulturális programjával, úgyhogy mi erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és mindenkit arra bátorítok, hogy keresse a közösségi oldalakon, a jegyirodánknál, Turinform irodánkban a jegyeit ennek a fesztiválnak, és nagyon barátságos jegyárak is vannak, én úgy láttam ahhoz képest, hogy milyen drága dolog egy produkciót színpadra vinni, úgyhogy én minden egrit és nem egrit is, aki hallgatja, arra biztatok, hogy minél több programon vegyen részt.
Szabó Sipos Máté, a fesztivál művészeti vezetője, az Egri Szimfonikus Zenekar karmestere a gazdag kínálatról beszélt.
Olyan darabokat láthat az egri közönség, amit így egy kupacban biztos ritkán, hiszen lesznek olyan darabok, amit most éppen csak külföldön játszanak, lesznek olyanok, amik most hangzanak el először, két ős bemutatónk és egy magyarországi bemutatónk is lesz ez alatt a fesztivál alatt. És hát olyan előadások, amik Budapesten szerepelnek, például azokat is ritkán látják Egerben, úgyhogy ezért különleges, az előadók is különlegesek, a darabok is izgalmasak, és hát ugye nem véletlenül adtunk legendákat, mint címet ennek a fesztiválnak, mert tényleg legendás előadók, legendás szerzők és legendás történeteket fog hallani a közönség, vagy látni. Giacomo Puccini 100 éve hunyt el, a legendás szerző, és róla megemlékezünk az utolsó, a záró estén, nem is egy, hanem mindjárt két operájával, és hát ez nagyon különleges estének ígérkezik, hiszen az egyetlen végoperáját láthatja a közönség, a Gianniskiki, de nem akármilyen formában, hanem egy újszerű, élő színház filmet kombináló előadásban, persze még abba tortán, hogy mindezt egy élő stream formájában, hiszen ezt az előadást aznap este Stuttgartba is láthatja a közönség, úgyhogy azt az előadást fogjuk streamelni ide a Egerbe. Majd az est második felébe pedig Puccini első operája, a Le Villi, azaz a Lidérce kerül színpadra, egy tánc adaptációban, persze élő énekesekkel és élő táncosokkal, élő zenekarral, az Egri Szimfonikus Zenekarral és kiváló énekesekkel, még Sadriennel, Újvári Gergelyel és a Kossuth és Kálmándi Mihályjal, a debreceni Kodály kórussal és hát a GG tánccal, Emődi Attila koreográfiájával láthatják ezt a rendkívüli operát, hát amit nagyon ritkán játszanak, és pedig Puccininak ez hozta meg igazából a legnagyobb sikert az elején, tehát óriási sikerrel mutatták be annak idején.
Végül az időjárásról. Holnap kezdetben oszlik a réteges felhőzet, utána többet süt a nap, aztán délután ismét egyre vastagabb felhőzet érkezik. Gyenge eső, majd csak este fordulhat elő. A hőmérséklet hétfőn hajnalban csupán 1 és 6 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. október 13-án vasárnap.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Értékadó, magazinműsor a tudásalapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Adásunk tartalma. Pró Urbe-díjjal ismerték el dr. Habil Kovács Tibor Kisújszállás társadalmi megbízatású alpolgármesterének munkáját. Közel 60 csapat főzött a Kivilágos Kivirraték Fesztivál főző versenyén. A komplex alapprogram bázisintézményei közé került a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Iskola is. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Dr. Habil Kovács Tibor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi docense, két cikluson át 2014-től 2024-ig volt Kisújszállás társadalmi megbízatású alpolgármestere. Munkásságát Pro Urbe díjjal ismerték el, melyet 2024. augusztus 20-án adtak át. Ebből az alkalomból vele beszélgetünk. Kisújszállás város önkormányzata augusztus 20-a alkalmából több díjat is átadott. Az egyik díjazottal beszélgetek, dr. Habil Kovács Tiborral, aki két cikluson keresztül Kisújszállás város társadalmi megbízatású alpolgármestere volt. Alpolgármester úr Pro Urbe díjat kapott a várostól. A méltatásban ez áll, hogy városunk, ugye Kisújszállás, városunk fejlődésért végzett példaértékű munkája, a turisztikai értékeket közvetítő közösségi tevékenysége, több évtizedes, elkötelezett hivatástudattal végzett, tudományos kutató munkája elismeréseként kapta ezt a Pro Urbe díjat, ugye a városért díjat, kitüntetést. Ehhez így a beszélgetés elején gratulálok, és akkor térjünk is rá, hogy ebben az elmúlt két ciklusban mik azok a fejlesztések, amik az ön munkája nyomán eredményeként itt Kisújszálláson megvalósultak, tehát a turisztikai területen is.
Köszönöm szépen a gratulációt, és tisztelettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Igen, az én tevékenységem az, ami még kevésbé kézzel fogható, hiszen a fizikai fejlesztésekért azért a főállású alpolgármester a felelős, én inkább azt mondanám, hogy szimbólum analitikus vagyok, aki inkább az elméleti részeket mondjuk úgy, hogy találja ki, vizionálja, és már mások is többen is mondták, hogy én vagyok az álmodó, és az én álmaimat kell lefordítani a valóságra. Az álmok megvannak, azok már papírra vannak vetve, ezeket én leírtam, mondhatom nyugodtan, hogy kellő szerénységgel és alázattal, hogy elkészítettem a város turisztikai stratégiáját, az országban elsőként a város reziliencia stratégiáját, számtalan rendezvényen vettem részt, előadásokat tartottam itthon, tudományos ismeretterjesztőeket, városnézéseket tartottam, publikáltam, és egyre inkább fogok publikálni Kisújszállásról, illetve a Nagykunságról, erről a különleges belső periférikus rurális régióról, erről a tradicionális kultúrrégióról, úgyhogy valóban az itteni gyakorlati elméleti tevékenység mellett a tudományos tevékenység is nagyon fontos, hogy vigyük be a köztudatba, mert sokszor úgy tűnik, mintha ez az ország csak a Dunától nyugatra létezne, és a Duna-Tisza között, különösen a Tiszától keletre, mintha mi tényleg mindig el lennénk felejtve. És úgy gondolom, hogy ha a magam eszközével tudom, akkor a tudomány területén igyekszem felhívni a figyelmet, hogy milyen sajátos, különleges értékeink vannak itt, hiszen rólunk Illyés és Gyula is megmondta, hogy magyarabbak vagyunk a magyaroknál, tehát érdemes ezt a régiót is felfedezni, és még Széchenyi is megírta rólunk, hogy itt időnként tényleg olyan különösen szabadnak érzi az elméjét, és akkor még nem is hivatkoztam Petőfit, aki ugye megmondta, hogy mit nekem te Zordon Kárpátoknak. És visszatérve erre, tehát nekem inkább még a tevékenység, ez ami inkább papíron látszik, és én ezt kicsit talán mondjam azt, hogy keserű szájízzal értem meg, illetve értékelem, sokkal több megvalósulhatott volna, de ez mondjuk úgy, hogy nem rajtam múlt a három pont, és viszont nagyon bízom az október 1-én hivatalba lépő új polgármester, új városvezetés szemléletváltásában. Úgy gondolom, hogy a turizmus területén, de úgy általában is a városfejlesztés területén egy 179 fokos szemléletváltásra lesz szükség az eddigiekhez képest, mert ugyan vannak alapok, de a városfejlesztés most már fenntartható alapokra kell helyezni. Önálló gazdaságot kell építeni, tehát az nagyon fontos, persze a létező minden forrásra, pályázatokra lőni kell, ezeket meg kell ragadni, de én úgy gondolom, hogy fenntartható város nincsen helyi gazdaság nélkül, és ehhez egy új város kormányzási filozófiára lesz szükség.
Kisújszállásnak ugye van gyógyvize,
és itt van a Kumánia gyógyfürdő, egy 3 csillagos hotellel. Ez milyen lehetőségeket rejt ön szerint Kisújszállás jövője szempontjából?
Érdekes, hogy itt is egy jelentős szemléletváltásra lenne szükség, hiszen nem gondolom, hogy Kisújszállás fürdővárosként meg tudja állni a helyét, hiszen nehéz konkurálni olyanokkal, mint itt van a közelben Hajdúszoboszló, amely helyen minden önmagáért beszél, hogy milyen fürdőturizmus van. Nagyon nem kell ilyen messzire mennünk, ha már ez az 50-valahány kilométer, elég a közelben Berekfürdőre gondolni. Tehát ezekkel a versenytársakkal igen nehéz konkurálni. Nekünk egy komplex turisztikai kínálatot kell kidolgoznunk, amely messze túlmutat a fürdőn. Minden elismerés mellett, meg a gyógyvíz mellett, a Kumánia fontossága mellett ez egy szükséges, de nem elégséges termékünk. Tehát igen, jönnek ide Kisújszállásra, akár a fürdőért, akár a gyógykezelésekért, a gyógyvízért, egyebekért, de nekünk az attól, hogy zászlós hajónk, kell egy még nagyobb zászlós hajó, tehát a Pinta és a Ninja mellé kell még egy Santa Maria is, úgyhogy én azt mondom, hogy itt komplexen kell gondolkodni. Eleve az nekünk egy nagy előny lehet, hogy már évek óta van egy ilyen világturisztikai trend, hogy menjél el oda, ahova egyébként soha nem mentél volna el. Nyilván Kisújszállás nem ilyen, mert még annak ellenére is, hogy rendkívül gyönge volt a városmarketing, a turisztikai marketing, vagy legalábbis sokkal több rejlhetett volna benne, mint ami ki lett használva. Azért ne felejtkezzünk el, ahogy már önöknél is többször nyilatkoztam ezt a komplex dolgot, hogy, és itt utalok a rezilienciára is, hogy már ha csak van egy olyan épületünk, egyetlen egy olyan termékünk, vagy ne adj Isten, egy olyan ember, aki viszi, húzza a szekeret saját maga, akkor már is ez egy kitörési pont lehet egy település életében. És nekünk nem, hogy egy, nekünk sok van ilyen. Tehát ne felejtsük el, hogy a gyógyvízen, a Kumánián túl nekünk itt van Móricz Zsigmond szellemi öröksége, aki itt tanult 2,5 éven át, és itt érettségizett a gimnáziumunkban. Több regénye is őrzi a kisújszállási történeteket, tehát kifejezetten a mi városunkról megalkotva a Kerekferkó, Forrabor, és így tovább. Itt van Csukás István szellemi öröksége, itt született, itt töltötte a gyermekkorát, ebből a porból vétetett, tehát ő is mondta, hogy Kisújszállás a város, ami a szívében örökké megvan. Hát ne menjünk messzire, Karikó Katalin, Nobel-díjas lett tavaly decemberben. Ő, aki a legnagyobb lelkesedéssel, nincs olyan név, hogy ne jönne a városba, és többször is jön. Kisújszállásinak vallja magát. Ő maga megmondta, hogy mi lett volna egy makacs hentes lányából, ha nincsenek a kisújszállási tanárok és a kisújszállási gimnázium. Óriási szellemi örökségünk van, szellemi lehetőségeink. És hát ezen kívül azért itt van a Vigadó épülete, ami éppen ma hangzott el az országgyűlési képviselő úr szájából, hogy azért a megyében csak 2 ilyen épület van, ilyen kaliberű, a másik az a megyeszékhelyen a Szigligeti Színház és a Kisújszállási Vigadó. Tehát ez egy ilyen építészeti örökség, ami messze túlmutat az építészeti örökség mi voltán, hiszen ez egy szimbólum. Ez a kultúra nem csak helyi, hanem térségi központja. És mi ezt meg is töltjük, bár én most már azt szeretném, hogyha Kisújszállás úgy lenne a Nagykunság kulturális főváros, hogy nem importálja a kultúrát, hanem most már a sajátot exportálja. Tehát azért ez is. És a szellemi és a fizikai valójában egyaránt. Tehát ez is egy nagy szemléletváltást követel, ami reméljük, hogy meg fog valósulni, és tényleg kihasználjuk ezeket. És hát vannak nekünk olyan termékeink, amik nem csak úgy országosan, de akár Európában is egyedülállóak. Talán már egyre többen tudják, akár az én nyilatkozataimnak is köszönhetően, hogy Kisújszállás a magyarországi rizstermesztés egyik fő központja, az úgynevezett hagyományos rizsben, illetve hát indián rizs, az pedig 3 helyen van a világon, az USA-ban, Kanadában és Kisújszálláson. Tehát, hogyha ezeket összefűzzük, és ráadásul ezekből, akár a rizsből is nem csak annyi, hogy learatják és eladjuk, hanem mondjuk akkor helyben majd erre telepítünk feldolgozást, egészséges élelmiszerek, kozmetikai ipar, édesség, cukrászat, stb. Ne adj Isten még a közeli jövőben, vagy a közeltávoli jövőben egy kutatásfejlesztési innovációs bázis is, akkor azt hiszem, hogy mi most jelenleg ott tartunk, hogy igen, Kisújszállás egy jó város, egy szép város, egy élhető város, stb. de valahol ezen kincsek megléte mellett picit viszont úgy érzi az ember, mintha egy aranyrög tetején öldögélő koldus beszélgetne, és hogy a ki nem használt lehetőségek, vagy a nem megfelelően használt lehetőségek hazájáról beszélnénk. Tehát itt én úgy érzem, hogy minden fizikai és szimbolikus adottság megvan minden rendelkezésre, itt annyi kellene, hogy a szellemi erő, és az akarat, és a megvalósítás. És én ezért reménykedem, hogy jön egy új fiatal gárda, hozzám képest mindenképpen fiatalabb, tehát 40-es éveik elejét taposó csikók jönnek, és akkor innentől kezdve úgy gondolom az elképzelés és az energia, meg a mellettük álló többek között az én tudásom, ez most én előttem egy egészen szép horizontot rajzol ki, aztán én úgy gondolom, hogy elég szép részben, vagy elég nagy részben rajtunk múlik, hogy mi fog ebből megvalósulni. És most zárójelbe teszem, hogy a sokak rossz indulata, irítsége, butasága és közömbössége mellett reméljük ezeket le tudjuk küzdeni.
Your kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very heart of me. I'm crying out for more. Your love is king. You're the ruler of my heart. Your kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing. I'm crying out for more. Your love is king. I'm coming up. I'm coming. Your love is king, never need to part. Your kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very heart of me. I'm crying out.
This is no sad and sorry dream. This is no, no blind.
Ha visszatekint erre az elmúlt két ciklusra, amikor alpolgármesterként tevékenykedett itt Kisújszálláson, mi az, amire a legbüszkébb?
Igazából akár mint kutató, tudós ember azt is mondhatnám, hogy ez már örök törvény, hogy minden leírt szó csak annyit ér, amennyi megvalósul belőle, akár ez a tervek kapcsán is, és mivel tudjuk, hogy a tervek azért egyik legfontosabb a városi és területfejlesztési terveknek mindig a legfontosabb ismérve az, hogy minden terv annyit ér, amennyi megvalósul belőle. Én arra azért büszke vagyok, hogy nyilván én sem találtam fel a spanyol viaszt, tehát a társadalomtudományok területén különösen nehéz már bármi eredetit alkotni ilyen szempontból, és most ne kövezzenek még érte a kedves tudóstársak, de a természettudományok könnyebb helyzetben vannak, mert hogy ők bármikor tudnak teljesen újdonságokat hozni. Nekünk ez nehezebb társadalomtudósoknak, de én azt mondom, hogy a németországi tapasztalatokat összegyűjtve, sokat olvasva és járva a világot, azért mégiscsak Magyarországon legelőször úttörőként, és ez az én ötletemnek köszönhető, hogy a reziliencia stratégiát mi alkottuk meg először. Tehát úgy éreztem a városban is, hogy viszonylag kevesen hallottak előtte korábban erről, hogy a reziliencia stratégia talán néha még a szó kimondása is nehézségeket okoz, még a képzettebbeknek is, és valóban az országban ezt először alkottuk meg. Nyilván minden gyermekbetegségével együtt, tehát ez egy közösségi munka lenne, de erre meg kellene érni, és ezt meg kellene érteni. Talán majd egyszer eljön ennek is az ideje, és mosolyogva olvastam egy-két éve a hírt, amikor hát kicsit nagyobb hírveréssel, kicsit profibban Székesfehérvár bejelentette, hogy az országban elsőként, akkor én gyorsan fogtam a klaviatúrát és írtam egyet Cserpalkovics polgármester úrnak, írtunk egy levelet, hogy nagy tisztelettel gratulálunk, de az elsők mi voltunk. Úgyhogy ők is nagy tisztelettel visszaválaszoltak, hogy jó munkát kívánnak, jó egészséget és sok sikert a városfejlesztésben, tehát azért jó érzés egy ilyen belső periférikus rurális régióban élve azt mondani, hogy mi vagyunk az a város, de hát én úgy gondolom, hogy mindig lenni kell egy-egy szikrának, egy-egy szigetnek a mocsárban, ahol különösen az elődök Móricz, Csukás, Karikó fáklyáját tovább víve azért tudunk elsők lenni, és tudunk eredetit alkotni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy erre vagyok sok más egyéb mellett büszke. Jogosan merülhet fel a kérdés egyébként, hogy mi ez a reziliencia, tehát nem is várható el ez, tehát nekem is, hogyha 99,9%-ban más tudományterületekről hoznának, szakkifejezéseket nem tudnám megfejteni, tehát kellene a segítség. Úgyhogy igazából ez anno az orvostudományból indult, és tulajdonképpen egyfajta rugalmas megújuló képességként fordíthatjuk, amely a betegség utáni felépülést, regenerálódást jelenti, az egészség újrafelépítését, de már azokkal a tapasztalatokkal, amik a betegség előtt nem voltak meg. Tehát tulajdonképpen ez szépen áthozható, és ugye nyilván ma már annyira minden transz, meg inter, meg multidisziplináris, tehát tudományok közötti, tudományok fölötti egyebek, hogy egymástól is tanulunk. És ahogy itt utaltam ugye a természettudományokra, hogy itt is fel kell mérni, hogy milyen erősségeink vannak egy településen, meg kell nézni a problémáinkat, mert az látszik, hogy betegségek tömkelegével küszködünk a társadalom miatt, Tehát ugye a társadalomból ered minden probléma, az egyén, a közösség és a haza ugye belőlünk épül fel, tehát lehet itt mindig szidni másokat, meg másra fogni. Mi egyének vagyunk, a mi közösségeink azok, amelyek vagy haladnak, vagy nem. És hát meg kell nézni azt, hogy ezeket a társadalmi bajokat, demográfiai, szociális, egyéb problémákat, az ebből eredő környezeti problémákat hogyan tudjuk orvosolni, és akkor... Ezek alapján, hogyha megvannak ezek a kitörési pontok, megtaláljuk ezeket, akkor építhetünk egy reziliensebb, vagyis ellenállóbb, életképesebb társadalmat, és ezáltal egy stabilabb várost, egy városi közösséget. És ez mindenre vonatkozik, a gazdaságra, a szociális helyzetre, az oktatásra, egészségügyre, környezetvédelemre, amiről Magyarországon gyakorlatilag alig hallok, és ez engem riaszt. Itt a klímaváltozás ránk rúgta az ajtót, és gyakorlatilag itt állunk széttett karokkal, tehát mindezeket össze kell gyűjteni, és hogyha máshol nincs akarat, akkor legalább helyben tenni kell, én úgy gondolom. Tehát élünk egy akármilyen össztársadalmi európai helyzetben, de nekünk azért nem biztos, hogy feltett kézzel kell menni, vagy sodródni, hagyni magunkat sodródni, hanem aktív cselekvő polgárok, ezért lennénk gondolkodó emberek, nem? Bár ugye nekem már nincsenek mögöttem jövők, de akik előttem jártak a családomban, talán ők a túloldalon is, meg aki még itt jár ezen az oldalon, hogy büszkék lehetnek rám, hogy hát azért na, nem véletlenül tanítattuk ezt a gyereket.
Értékeltük az elmúlt egy, illetve két ciklust itt Kisújszálláson az alpolgármesterség szempontjából. Egy korábbi riportunkban már arról volt szó, hogy Kisújszállást is érdemes zöldíteni, és ebben az alpolgármester úr is élen járt.
Igen, nem hogy érdemes, hanem akár a többség ellenére kötelező is, hiszen itt vagyunk az Alföld közepén, és a nyár bebizonyított, hogy valóban ez volt hátralevő életünk leghűvösebb nyara a klímaváltozás kapcsán, tehát mondjuk ezt az emberek 90% úgy tűnik, hogy nem látja a saját mindennapi életében, vagy képtelen felfogni, hogy milyen változások vannak, és hogy nem csak alkalmazkodni kellene, hanem valamit tenni is a lassítására. Finoman szólva is, itt ez a nép nem arról híres, hogy a zöldet megbecsülné, vagy ezeket gondozná, ápolná, és felelősséget érezné iránta. Én viszont úgy gondolom, hogy ha már egy-két emberben több ezerből megfogan a gondolat, hogy mégiscsak a föld megélhet az ember nélkül, de az ember nem élhet a föld nélkül, és hogy a növények milyen fontos szerepet töltenek be az életünkben, így én is a magam eszközeivel igyekszem ezt hozzájárulni, és a tavalyi évben én is elültettem hásfákat, 3 darab hásfát, ugye az egyiket azt a tudományfájaként Karikó Katalin előtt tisztelegve, a másikat édesapám emléke előtt, a harmadikat pedig a köznépnek, hogy alá tudjon állni majd az autójával, hogyha árnyékot ad a 45 fokban.
A Próurbe díjas dr. Habél Kovács Tiborral, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem docensével beszélgettünk, aki 2014-től 2024-ig volt Kisújszállás társadalmi megbízatású alpolgármestere. 2024. október 1-től Szűcs Tamás, a Nagykun polgári kör és a Fidesz-KDNP polgármestere irányítja Kisújszállást. Munkáját Tatár Zoltán és Horváth Péter alpolgármesterek segítik.
Kiss me once, oh yeah, baby. Kiss me twice, oh yeah, crazy. Kiss me 3 times, 3 kisses of love, oh yeah. Morning, noon and at night, never gonna let you out of sight. Kiss me 3 times, 3 kisses of love. Tell me that you really care, run your fingers through my hair. Kiss me once, kiss me twice, and I'm in paradise. Kiss me once, oh yeah, baby. Kiss me twice, oh yeah, crazy. Kiss me 3 times, 3 kisses of love. Thank you.
twice and I'm in paradise. Kiss me once, oh yeah baby. Kiss me twice, oh yeah crazy. Kiss me three times, three kisses on floor. Oh yeah, three kisses on floor.
Kisújszálláson a Kivilágos Kivirraték Fesztivál egyik programjaként a káposztás és bográcsos ételek főzőversenyén az eső ellenére is közel 60 csapat főzött. Horváth Ferencet, a Horváth Kert vendéglő tulajdonosát, a zsűri elnökét kérdezzük.
Ételfőző verseny volt itt most többek között Kisújszálláson. Az eső nem kedvezett, az időjárás nem kedvezett, de hogy itt mi körbejártunk, azért láttuk, hogy sok helyen rotyogtak az ételek a kondérokban. Milyen kategóriákban lehetett nevezni, és hány nevező volt?
Igen, hát az időjárás nem volt annyira kegyes, de le a kalapozott a 33 csapat előtt, aki a mai nap folyán megmérettette magát, vállaltak, kijöttek, kipakoltak sátorra, nagyon szépen berendezett standokkal, tényleg öröm volt még nézni, hogy milyen munkákat fektetek már ebbe is, hogy a megjelenés, vagy hogy nézzenek ki a standok. Ugye két kategóriába ment a verseny, egyik a káposztás ételek kategóriába, ami közel 28 ételt kóstoltunk, illetve volt a bográcsos kategória, vagy bográcsos ételek kategória, ott 29 volt. Tehát azért ennek is azért közel 60 ételt kellett értékelnünk, és még egyszer azt gondolom, hogy le a kalappal itt a részvevők előtt, és hát tényleg nagyon érdekes ételeket is kóstolhattunk.
Akkor melyik kategóriában mik voltak a legkülönlegesebbek, egyedi ételek?
A káposztás étel kategóriában voltak... Volt például káposztás torta is, úgy volt összerakva, rétegezve, és tényleg nagyon érdekes volt. Először nehezen értelmeztük, de aztán, amikor megkóstoltuk, tényleg nagyon sok íz volt benne, és nagyon finom volt. Volt nagyon finom szavolcsi töltött káposztánk, Erdélyből jöttek vendégek is, mert az íz alapján éreztük, hogy a csomborral, ahogy ízesítve voltak a káposzták, de a sima hagyományos töltött, és a toros, ez a disznótor alkalmával, amit készített a káposzták, azok is előfordultak. Itt tényleg az volt, hogy a szabolcsi, a kis pici kis 3-4 centis káposztától kezdve a disznótoros, az az igazi emberes káposztáig minden előfordult, és tényleg érdekes volt ez a része is. Hát a bográcsos ételeknél ott azért itt a Kunságban jellemzően a birkapörkölt az, ami több bográcsba rotyogott, de volt vadétel, de találkoztunk lángossal, találkoztunk pogácsával, tehát itt azért voltak különböző ételek, különböző ötletek, volt természetesen gulyások voltak, ugye volt, aki kicsit itt játszott az ízekkel, tehát azért azt gondolom, hogy azért próbálták átgondolni az emberek, és felkészülten jöttek erre a versenyre.
Azért 60 ételt végigkóstolni egy kihívás lehet a zsűri tagjának. Az ízeket, vagy az ételek közötti kóstolást hogyan választották el, tehát hogy jól tudják ízlelni az ételeket?
Igen, hát nem volt egyszerű feladat, mint általában már szinte először a szemünkkel, mert szoktuk mondani, hogy először a szemünkkel leszünk, de most ebben az esetben is a szemmel való értékelés, mert ugye a küllem, a szaft, utána az íz, illat, darabolás, igényesség, tehát különböző szempontok alapján értékeltük, és tényleg azt gondolom, hogy hát nem volt egyszerű, de megvoltak mégis azok a kritériumok, ami alapján tudtuk értékelni. Hát ilyenkor a két étel között vagy egy pici kis víz, egy kis falat kenyér, csak hát az 30 ételnél az külön falatot, illetve 30 kortyot jelent, tehát az sem volt egyszerű, de azért a vízben néha került egy pici bor is, hogy a szájban lévő pH értéket is helyrakjuk, de nem tudom, szóval azért mondom, ezt így meg lehetett oldani. Sok esetben már tényleg a szaft, az igényesség már megmutatta az ételt, hogy milyen helyet fog elfoglalni a eredménylistán.
Igen, meg gondolom azért az illat is.
Abszolút az illat is. Sok esetben, nem sok esetben, most nem sok esetben, de régebben volt ez, de hála Istennek most egyre kevesebb volt, hogy szinte már, ha egy bográsba készült egy étel, és az a bográs nem megfelelően volt kezelve, tisztítva, akkor már az étel illatán érződött az a fémes, rozsdás illat, vagy valami. Most egy vagy két ilyen ételre találkoztunk, de azért mondom, hogy sok az illat már meghatározza, de ez pozitív irányba is. Egy jó fűszeretett étel, egy jó illatos étel, az megint csak már a kezdésnél sokat dob az ételem.
És kik lettek a kategóriák győztesei?
Hát ugye ebben az esetben nem fogok tudni még neveket mondani, mert ugye mi vakbírálat alapján vagyunk, sorszám szerint bíráltunk, tehát a reggel körbe jártuk, kihúzott mindenki egy sorszámot, ugye a K-nál, ugye a káposztás esetben a K, a bográcsosság a B sorszám, és akkor mi azt láttuk, hogy K1, K17, mi az alapján értékeltük, persze azt azért nagyjából megállapítottuk, hogy mi az étel, és az eredmény hirdetésnél így fogjuk felszólítani a versenyzőket ugye a színpadra, és majd ott az alapján, amikor jönnek és bemutatkoznak, akkor fogjuk a csapat névre kiállítani az okleveleket, emléklapokat, úgyhogy ez ebből a szempontból én azt gondolom, hogy így a korrekt és tisztességes.
És ilyenkor nyilván egy zsűri van, ön volt a zsűrinek az elnöke, ő szokott lenni nézeteltérés, vita, meggyőzés, vagy inkább egyöntető szokott lenni a választás, hogy ki a befutó?
Komoly nézeteltérés nem, de azért az egészséges történet megvan, persze azért nem mindannyiunknak egyforma szájéz, és ezért is jó, hogy többen vagyunk itt azért zsűribe, és tényleg azt is el kell mondanom, hogy hála Jóistennek a zsűri tag is már szinte évek óta már jóformán hívni se kell őket, mindenki tudja. Ilyenkor úgy szoktunk elválni, akkor jövőre nézzétek, hogy mikor lesz a kivilágos kivirati, és akkor mindenki úgy intézze a dolgát. Tehát itt azért most is 8-an voltunk a zsűribe, és tényleg nagyon, én azt gondolom, nagyon komoly szakemberek, akik a mindennapi életben is ugye dolgoznak és helytállnak, és persze, hát ugye ez, mivel nem is egy helyen dolgozunk, nem is egyféleképpen dolgozunk, azért ez befolyásolja, de úgy nagyjából az alapszabályokat mindenki tudja, és az alapján szoktunk azért értékelni.
Itt a Nagy Kunságnak is van speciálisan elkészítendő káposztás étele?
Hát, amit mondtam, jellegzetesen ez a disznótor utáni jellegzetes étel, ez a töltött káposzta, toros káposzta, ez főleg ugye akkor jó, mikor frissen le van vágva a hízó, és az feldolgozásra kerül, és akkor a toros káposzta, ugye azok a húsrészek kerülnek be az alapba, illetve a töltött káposzta is. De ma már ez is számtalan félképpen elkészítik, tehát van, aki rántással sűrít egy picit a leven, de van, aki nem, szóval ez mondom, de inkább ez a jellemzőt, és itt inkább egy picikét nagyobbra töltjük a káposztát, mint például a szabolcsba.
És a birkapörköltnek mi a jellegzetessége? Mitől jó egy nagykunsági birkapörkölt?
Én azt gondolom, a nagykunság birkapörköltnek az az alapja, hogy eleve egy jó birka. Tehát ez innen indul. Mert azért nem versenyt szokták azt mondani, a juhász emberek tudnak legjobb birkát, birkapörköltöt készíteni, hisz látják azt, hogy ez a birka mennyi idős, hányszor el lehet, mit evett az elmúlt időszakban, és ez mind befolyásolja természetesen a húsnak a minőségét, innestől kezdve, hogy a pörkölt minőségét is. Sokat szoktak vitatkozni, a karcagi, vagy a túrkevei, vagy melyik pörkölt a jobb. Én szoktam mondani, hogy kisvisszállás középen van, és mi ezt nagyjából sejtjük is, mert ugye karcagon inkább lesütik zsírjáról zsírba, túrkevén, meg ilyen paprikás jelleggel párolják. És én azt gondolom, akkor egy pörkölt, és ez mindig a hústól függ, hogy azt most nekem le kell lesütni először egy kicsit, mennyi hagymát tesz alá, szakaszos párolásra ugye be lehet a szaftját állítani, és azért tényleg legyen meg az a szaftja, tehát ne csak egy zsír réteg legyen azon a pörköltön, hanem legyen egy kellemes szaftja is, amit nyugodtan el tudunk fogyasztani. Én szerintem ez a jó birka pörkölt.
Késújszálláson beszélgetünk, megkerülhetetlen, hogy a rizs ne kerüljön szóba. Ön, mint étterem tulajdonos, a rizs mennyire jelenik meg ugye az ételekben, tradicionális ételekben, süteményekben önöknél?
jelentősen. Mind a nagykúr is, mind az indiár is azért azt gondolom, hogy jelentős szerepet tölt be akár a mindennapunkban. Hát ugye a nagykúr is, ugye, de annak is akár a fehér, akár a barna is nagyon nagy előszetettel használjuk, mind köretelemként, ugye, túlnyom többségében, de desszertnél is előfordul, ha csak egy diskókról beszélek. És itt az indiár is az, ami szintén egy kuriózumnak számít, és... Hát mi sok esetben szoktunk olyan esetben hozzányúlni, hogy mind desszert. Tehát most is van egy kisújszállás kincsre, névre keresztel desszertünk, ami ugye a kisújszállás is környékén megtalálható növényekből készült, törvek között ugye a szilvából, és akkor egy ilyen angol krémben van elkészítve az indiár is, és ez úgy van összerakva. Illetve hát most legutoljára is, amit készítettünk, egy új desszertünk, ez van egy ilyen Alföld Szíve turisztikai rendezvénysorozat, ami a desszert lesz szól, és abban pedig egy ilyen fehér csokoládés félgömböt készítettünk, szintén az indiár is, pedig almával van közösen elkészítve, és én azt gondolom, hogy minden napok rész, és nagyon sűrűn használjuk mind a két is fajtát.
És végül, hogyha ön nevezett volna erre a versenyre, ön mit főzött volna?
Hát valószínűleg én is lehet, hogy egyszerűen egy toroskáposztát, de nagyon nehéz most ilyenkor, mert tényleg most itt látva, hogy mennyi ötlet volt, akár egy hallal el lehetett készíteni. Én nagyon szeretem halat, ahhoz is hozzá nyúltam volna valószínűleg, de akár egy töltött káposztát is, akár ugye, ha nem is rizssel, de akár egy gerslivel, vagy bármivel. Tehát ez tényleg az, hogy elég sok mindent ki lehet hozni belőle, de nekem is az a töltött káposzta azért elég elő kell helyet foglal az étlapon. Úgyhogy...
És a töltött káposzta, hogy feltétlen kell a tejföl?
Nekem igen, úgyhogy én azt gondolom, lehet, hogy nem mindenki azt ezt a véleményt. Én nagyon szeretem a tejfölt amúgy is, de töltött káposztán igen. De ha kell, akkor akár hidegen is eltudom, hogy azt a töltött káposztát, akkor tejföl nélkül.
Az idei tanévtől a komplex alapprogram bázis intézményei közé került a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Iskola is. Az oktatási intézményben immár 6 éve alkalmazzák az új pedagógiai módszertant, amelyhez az idei tanévtől egyetemi hallgatók is csatlakozhatnak, akik a pedagógus képzést választották. Kecskeméti Károlyt, a komplex alapprogram munkaközösség vezetőjét, Koleszár Krisztián tudósítón kérdezte.
2018-ban úgy gondoltuk, hogy nyitottak vagyunk az új módszertanokra, az új lehetőségekre, és a komplex alapprogram, amit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szakemberei dolgoztak ki, ez egy kész csomag volt már tulajdonképpen. Meg kellett vele ismerkednünk, képzéseket végeztünk el, és büszkén mondhatom, hogy azóta már szinte rutinból alkalmazzuk és csináljuk ezeket a módszertani elemeket.
Milyen rendszeressége jelenik ez meg az oktatásban?
Mindennek megvan a kritériuma, tehát a tananyag, illetve a tanítási órák 20%-ában kell ezeket a speciális újonnan kidolgozott reform elemeket alkalmaznunk. Természetesen a tanulói dokumentumainkba is ezt bele kellett, hogy építsük, és a mindennapi életben is, mind a komplex, mind a DFH-t és órákat, mind pedig az alprogrami foglalkozásokat napi szinten alkalmaznunk kell, és alkalmazzuk is, és visszajelzéseink szerint a diákjaink, tanulóink élvezik és szeretik is ezeket a típusú órákat.
Alprogramok mit jelentenek ezek, vagy mit fednek le ezek az alprogramok?
5 alprogramról kell alapvetően beszélni. Ez a testmozgás alapú alprogram, életgyakorlat alapú alprogram, digitális alprogram, művészeti, illetve logikai alprogram. Ezek, ahogyan a nevünkben is benne vannak, vagy egy pici digitalizációt helyeznek előtérbe, vagy a logikát kívánják meg, vagy valamilyen józan gondolkodást, ugye az életgyakorlat alapú alprogramok. Ezek zömében délutáni foglalkozások, rejtve bele vannak építve a tananyagok, azok a lexikális elemek, amit a gyerekeknek tudni kell, viszont játszva és élményszerűen jutnak tudáshoz.
Ugye a iskolának a delegáció tegnap járt Egerbe egy kapos rendezvényen, egy nyitón talán. Mivel lesz másabb ez a tanév, vagy mivel változik?
Hát nagy örömünkre szolgál, hogy ahogyan haladtunk előre a korban, ugye kapocsiskolá hálózathoz csatlakoztunk, élménysuli lettünk, örökös élménysuli lettünk, és akkor ezután egy következő lépcsőfok, most, amint tegnap részt vettünk az Eszterházy Károly Egyetem dísztermében, ez tulajdonképpen egy partneriskolai találkozó volt, amire nagy örömünkre és büszkeségünkre szolgált, hogy meghívták a mi intézményünket is. Itt tanúsítványt vettünk át, ami hivatalosan is igazolja, hogy az egyetem partneriskolájává váltunk, tehát innentől kezdve azok a tanárszakos pedagógia és pedagógus hallgatók, akik az Eszterházy Károly Egyetemen fognak tanulni, ők a komplex alapprogram elemeit itt a mi iskolánkban is megismerhetik.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, hamarosan 18 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan rózsafüzér imádságot közvetítünk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.